Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Inforádió arénájának vendége. Szeptember 18-án választják meg az állami Duma képviselőit. 14 párt indul a legutóbbi hírek szerint. Mi a jelentősége a Duma választásnak? Mert mi mindig csak az elnökről szoktunk beszélni.
A Duma választásnak nyilván az a jelentősége, hogy egy autokrácia is szereti magát demokratikus módon legitimálni, tehát hogy azt a képet befelé és kifelé is felmutatni, hogy minket mégiscsak megválasztottak, és hát nyilvánvalóan, még hogyha egy ilyen félelnöki rendszerről is beszélünk, tehát nagyon erős elnöki jogkörökkel rendelkezik Oroszországban Putyin, vagy az, aki éppen betölti ezt a posztot. Hát van egy parlamentünk, ráadásul kétkamarás parlamentünk, ezt a parlamentet időről időre az alkotmány előírásai szerint megválasztjuk tisztes, becsületes körülmények között, tehát a demokratikus legitimáció szempontjából fontos ez. Gyakorlatilag pedig azért fontos, hogy mindenképpen olyan erőviszonyok alakuljanak ki, mert ugye a törvények elfogadása mégiscsak ebben a két házban történik, és miután megtörténik az alsóházban, a Dumában, majd a szövetségi tanácsban, a felsőházban, akkor fölmegy ez a törvényjavaslat, e két megerősítés után az elnökhöz, és az elnök aláírja, és akkor hatályba lép. Az elnöknek lehetősége van vétót emelni bármilyen elfogadott törvényjavaslattal kapcsolatban, akkor visszakerül a Dumába. A Duma akkor tudja csak ezt az elnöki vétót föloldani, hogyha kétharmados minősített, tehát alkotmányozó többsége van. Tehát ha gyakorlati oldalról nézzük, akkor az elnöki hatalom oldaláról minimum az kell, hogy egy olyan Duma legyen, amiben az ellenfélnek, a politikai kihívóimnak nincs semmilyen körülmények között lehetősége, akár csak taktikailag is, egy eseti helyzetben is alkotmányozó többséghez jutni. Na most az utóbbi három parlament összetétele olyan volt, 2003-ban és 2007-ben alkotmányozó többség van az elnöki oldalon, az utolsó 2011-ben megválasztott pedig abszolút többséget, tehát a mandátumoknak több mint felét az Egységes Oroszország, tehát az elnök mögött álló párt birtokolja. Most itt jelentős változás fog történni a 18-as, tehát a szeptember 18-i választáson, mert hogy visszatérnek a vegyes rendszerhez. Eredetileg a Dumába, amikor először 93-ban választanak, bevallottan a német és a magyar mintát vették példának, és vegyes rendszerű választással osztják ki a mandátumot.
Egyéni és lista.
Tehát lista, így van, egyéni jelöltek és lista, ráadásul a 450 képviselői hely fele ide, fele oda, tehát nem lacafacáztak, egyszerűen van megoldás, ráadásul nincs két forduló, egy fordulóban dől el a dolog. Na most ezt változtatták meg 2007 és 2011 esetében, ott a vegyes rendszerről áttértek a csaklistásra. Nagyon könnyen abszolválták 2007-ben, akkor, ahogy mondani szokás, tarcél győzelmet vettek, mert rögtön a választáskor már kétharmados eredmény volt, kétharmadot meghaladó eredmény volt. 2011-ben az azért súlyos kudarc volt, hogy ehhez képest a hivatalos eredmény is 49 egész valamennyi volt, ami a mandátum kiosztásnál már 50% fölötti mandátumot biztosított az Egységes Pártnak, de már nem kétharmadról volt szó. Na most visszatértek a vegyes rendszerhez, és az egyéni jelöltek esetében az orosz politikai kultúra ismeretében azt mondom, hogy megint nagy szansz van arra, hogy különösebben durva beavatkozás nélkül is akár ismét kétharmados többséget kapjon az Egységes Oroszország párt. Ha máshogy nem, akkor úgy, hogy a listán szerzett mandátumokhoz nem feltétlenül csak az ő pártjának a támogatását élvező egyéni jelöltek, hanem mások is fölvásárolhatók majd a mandátum kiosztása után, mint ahogy egyébként 2003-ban megtörtént. Tehát én azt gyanítom, hogy ebben az új visszaállított vegyes rendszerben megint nem esélytelen, és nem is biztos, hogy nagyon durva beavatkozással, mint ahogy történt 2011-ben, helyreállítható, vissza tudnak térni az alkotmányozó többséghez, tehát az Egységes Oroszország párt akár a mandátumok kétharmadát is megszerezheti.
A beavatkozások durvasága tesz egy rendszert autokráciává?
Nem, azt hiszem, hogy nem ezt teszi önmagában autokráciává, bár ez egy fontos szimptomája annak. Alapvetően autokráciává szerintem azt teszi, hogyha a kihívónak, a politikai ellenfélnek nincs méltányos lehetősége választásokon leváltani a hatalomon lévőket.
Ez na most jelent, ez azt jelenti
a méltányos azt, hogy a, ugye egy választás, talán itt is beszéltünk erről, egy választás lényegben három módon lehet elcsalni. A legegyszerűbb, ami különösebb fifikát nem igényel, hogyha a választási összesítés különböző szintjein a választási eredményeket manipulálom, tehát torzítok, hozzáadok, lényegben elcsalom a legegyszerűbb módon. Na most ennél egy szofisztikáltabb, bonyolultabb, kevésbé kimutatható, de hát az elemzőnek vagy a közélet iránt érdeklődők számára ez is azért elég nyilvánvaló, hogy a választási kampányban teremtek teljesen egyenlőtlen feltételeket. Tehát nem olyan feltételek mellett biztosítom a politikailag értékes médiához való hozzáférést az egyik pártnak, mint a másiknak. A pénzekhez való hozzáférés lehetőségében szintén egy ilyen aszimetria mutatkozik, ezt is elég jól tudja a végrehajtó hatalom felügyelni. Az igazságszolgáltatás szintén elfogultan működik, aszimetrikusan működik. Az ellenzék esetében olyasmit is észrevesz, amit a saját jelölt esetében soha nem vesz észre, ha kell, kiemel a politikai versenyből. A végrehajtó hatalom annak egyébként is van egy olyan adminisztratív mozgósító lehetősége, amely az ellenzék számára soha nem adatik meg, és még lehetne sorolni azokat a konkrét dolgokat, amivel teljesen egyenlőtlen feltételeket lehet teremteni. És van egy harmadik szint, hogy magát a választási törvényt, és Oroszország esetében nem csak a választási törvényt, hanem a párttörvényt is úgy alakítom át, hogy a hatalmon lévők számára kedvezőbb legyen. Tehát bizonyos értelemben eleme, tehát az a kérdés, hogy az már autokráciává teszi-e, önmagában nem teszi azzá, de az a szélesebb kontextus, hogy méltányos, korrekt feltételek között veselkedhetnek neki a versenynek a politikai pártok vagy elnökválasztásnál a politikai jelöltek, vagy nem. Megvan-e az esélye annak, hogy egyenlő feltételek mellett méretnek meg, avagy sem? Ha nincs meg, akkor szerintem ez egy autokratikus rendszer, és Oroszországban régóta nincs meg, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a jelcini korszakban sem volt meg.
A nyugat elleni hadviselés új módszereit teszteli Oroszország Ukrajnában, állítja egy hónap elején kiszivárgott vagy kiszivárogtatott brit jelentés. Ebben benne van a megfélemlítés, a destabilizáció, a Facebook, a Twitter üzenetek tömege, még sokak szerint benne van például a franciaországi futballbajnokságon randalírozó, fantasztikus hatékonysággal dolgozó orosz futballhuligánok is. Új módszereket tesztelnek?
Hát én azt gondolom, hogy azt követően, hogy ilyen pária helyzetbe került sok vonatkozásban Oroszország, hiszen végül is kitették a G8-as csoportból, ebből az elit klubból az ukrajnai válságot követően. Azt hiszem, hogy a Krím annektálásával olyan stratégiai hibát követett el Oroszország, az orosz vezetés, miközben mondjuk rövid távon stabilizálta Putyin a helyzetét, de Oroszországot belpolitikailag, külpolitikailag és gazdasági teljesítésével tekintetében egy lejtmenetre állította. Na most ebben a pária létben, ebben a pária állapotban úgy gondolja, hogy hát azzal gazdálkodik, és azokat az eszközöket használja, mert úgyis már kevés a vesztenivalom, ami a rendelkezésére áll, és ebbe belefér a futballhuligánoknak a Franciaországba küldése. Nagyon beszédes, hogy a francia labdarúgó Európa-bajnokságot szervezők még az eset előtt megkérték a részes országok futballszövetségét, illetve belügyi hatóságait, hogy küldjenek egy listát az általuk ismert futballhuligánokról. És hát tudtommal több százat küldött Horvátország is. A nagy futballnemzetek, így Anglia is 2-3 ezres listát küldött el. Oroszország talán 100-valahány ember nevét küldte el ekképpen. Tehát lehet látni, hogy ehhez az egész egyébként a franciák által több ok miatt is komolynak tekintett biztonsági dologhoz mennyire másképp viszonyultak, mint Európában, akár Horvátország, egy egészen kis ország, ami ezt a dolgot komolyan volt, képes volt komolyan venni. És azt hiszem, hogy az önmagában azért feletébb elgondolkodtató, hogy néhány száz orosz futballdrukker néhány ezer brit futballdrukkert úgy tudott megverni, hogy az egészségügyi szolgálatoknál egyetlen egy orosz drukker sem jelentkezett. És ami ennél szerintem még súlyosabb, hogy az orosz politikai elitben akadtak, nem is kevesen, a Duma alelnökétől kezdve, osztan tudnám sorolni azokat a szereplőket, akik ezeket a fanatikusokat, ezeket a futballhuligánokat nyilvánosan megvédték. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a legnagyobb és legolvasabb legolvasottabb internetes portál a Gazeta.ru az eset után másnap egy nagy cikket tett közzé. Én a cikk minden mondatával messze menően egyetértettem.
Tehát azt akarom, óriási hiba volt így, ezt csinálni, pontosan, mert kizárják a csapatokat így van,
pontosan. Tehát, és sőt, ezen túl is, tehát még csak nem csak ennek a gyakorlati következményeit és kockázatait, hanem az emberi, az Oroszországhoz való viszonynak a perspektívikusabb kockázatait is hosszasan és nagyon meggyőzően írta le ez a bizonyos cikk. Tehát azt akarom mondani, hogy józan emberek, hát ma is vannak nagy számban Oroszországban, de elgondolkodtató, hogy hát a Duma alelnöke, aki egyébként történetesen Zsirinovszkijnak a fia, vagy például a központi nyomozó hatóság szóvivője, aki egy politikai potentát és tényező az orosz közéletben, hát olyan Twitter bejegyzéseket enged meg magának, amit utána az ember nem is tudja, hogy hogyan nézzen, mert annyira szégyenteljes. Tehát, és még lehetne sorolni néhány fontos közszereplőt, aki nem érzi, sőt, hát tovább megyek, Putyin, ugye nem sokkal később tartották Szentpéterváron a most már hagyományos gazdasági fórumot, ahol hát megengedte magának, hogy hát nem is érte, hogy néhány száz orosz drukkert hogy tud megvenni néhány ezer brit szurkolót. Na most, hát ugye ebben ugye az ironikus felütés azért érthető, én azért az ő kedvében, vagy az ő helyében azért nem engedtem volna meg magamnak ilyet. Tehát visszatérve az alapkérdésre, nagyon sok mindent alkalmaznak, és ebben a nagyon sok minden alkalmazásában az egyik legfontosabb az, hogy a másik oldalt elbizonytalanítani. Tehát nem egy logikailag feszes, meggyőző, konzisztens álláspontot képviselni, hanem olyan információ dömpinget rádönteni a világra, ahol csak lehet, otthon is, és amennyire lehet kívül is különböző csatornákon keresztül, hogy bizonytalanodj, legyen kétséges a dolog, bizonytalanodjon el abban, hogy amit a mainstream állít nyugaton, az nem biztos, hogy úgy van. Ugye, és itt még az sem zavarja őket, hogy egy pillanatra ugorjunk vissza a 2014 egyik legdrámai pillanatára, ugye július 17-én következik be a malájgép katasztrófája. Ugye az első verzió, amikor bekövetkezik a katasztrófa, hogy a szakadárok élén az akkor még ott tartózkodó Girkinnel, Strelkovval, aki a donyecki katonai vezetője a szakadároknak, rögtön megjelenik az interneten a bejegyzése, hogy hát sikeresen lelőttünk. És azt bemutatják egyébként, az először több TV csatorna is mutatja, hogy a szakadárok lőttek le már megint valamit. Ők egyébként egy AN-24-esre gondoltak, így közlik. Majd amikor kiderül, hogy egy utasszállító gépet, akkor mindezt törlik egyébként a TV csatornáknak is az internetes felületeiről, majd pedig néhány nappal később a Honvédelmi Minisztérium vezérkarának második számú embere a szituációs szobába egy nagy kivetítőn elmagyarázza, hogy egy MiG 20-valahányas csatarepülőgép volt az, amelyik lelőtte ezt a gépet. Majd amikor kiderül, hogy hát ez a csatagép ez néhány ezer méter magasba tud csak fölemelkedni, és az a gép az 10 000 méter magasan volt, tehát gépágyúval aligha tudta volna leszedni, akkor ejtik ezt a verziót, és aztán különböző verziókkal ugyanaz a vezérkar áll elő. Tehát egy pillanatig nem gondolnak arra, hogy egy magára adó intézmény, hogyha azt akarja, hogy komolyan vegyék, hogy szavahihetőnek találják, akkor néhány hétnyi különbséggel ugyanarra vonatkozóan nem tud 3 vagy 4 verziót előadni, vagy ha mégis előad, akkor legalább megmagyarázza, hogy az előzőhöz képest miért változott meg a véleménye, mert ilyen és ilyen új információkhoz jutott. Ez sem zavarja.
De van akkora apparátusok, hogy el tudják önteni a médiát az új és új verziókkal, és a mennyiség az legyőzi.
Így van, így van. Hát ebben bíznak, hogy ez hat, és azt gondolom, hogy sok helyen ez hat, és nagyon nehéz ezzel szemben megtalálni azt a hatékony módszert, ami mégiscsak ebben a információ dömpingben segít eligazodni, és segítségére van az embernek abban, hogy mik azok a kapaszkodók, ami láthatóan nem rád akarnak kényszeríteni, hanem segít abban, hogy tájékozódni tud. Mondjuk egy nagyon egyszerű példát. Én nagyon nem akarom, és próbálok is kitérni, amikor csak lehet, például a szíriai események kommentálásával kapcsolatban. Legyen az az oroszok fellépésével kapcsolatos. Tudnélik, a Szíriával kapcsolatban egy csomó forrás megnyilatkozását nem tudom leellenőrizni. Nem tudom hova kapcsolni. És ha nem tudom hova kapcsolni a forrást, akkor nem vagyok bizonyos benne, hogy mennyire hitelt érdemlő és mennyire nem. Oroszország esetében, hát miután 30 éve ezzel foglalkozom, vagy eleve tudom a forrást is el tudom helyezni, vagy nagyon gyorsan tudom azokat a kapaszkodókat, amin keresztül le tudom ellenőrizni, hogy ez mennyiben hitelt érdemlő, mennyire nem, mennyire kétségeket kell, hogy támaszok, és így tovább. De vannak helyek, és az emberek ugye Magyarországon nem Oroszországgal foglalkoznak, hanem millió más dolguk van. Nyilván ez a fajta taktika arra épül, hogy hát nem fognak visszakeresni, nem fognak leellenőrizni, nincs a kisújukban, hogy az a portál az hova kapcsolódik. Tehát nyilván ezzel a helyzettel élnek vissza, és ezt alkalmazzák. Kétségtelen, hogy Oroszország hagyományosan az információs világrendnek ebben a lejtő szerkezetében, a lejtő alján volt sokáig. És azt mondta, hogy ebből a lejtő algyi helyzetből én elkezdek fölfelé kapaszkodni. A probléma csak az, hogy nem kifejezetten nemes eszközök és tartalmak jegyében teszi ezt a fölkapaszkodást. Egyébként azt a szándékát, hogy ezt az aszimmetrikus információs világrendet valahogy kiegyenlítse, akár még támogatni is lehetne, csak a tartalmakról gyakran derül ki, hogy fékek, tehát hogy tudatosan hamis és gonosz célokat szolgáló információ.
Látszik-e, van-e valami hiteles forrás, ami megmondja, hogy hogyan akarja Vlagyimir Putyin egyszer leadni Oroszország kulcsát, ha már nagyon öreg lesz, és inkább visszamenne horgászni, és medvékkel birkózni?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és különösen annak az ismeretében, hogy itt az év elején különböző összefüggésekben kiderült, hogy a nyugatnak valószínűleg azért vannak információ arra vonatkozóan, hogy ez a rendszer benne Putyinnal és Putyin környezetével hát erősen korruptnak tűnik. Sőt, hát láttunk egy olyan BBC filmet az év elején, amikor az amerikai pénzügyminisztérium második embere, aki történetesen a pénzügyi felderítésért felelős ember, ebbe a BBC filmben is ezt tette igazán érdekessé a filmet, azt mondta, hogy szerintünk, álláspontunk szerint Vlagyimir Putyin korrupt. És elmondta azt a többszörösen összetett mondatot, ami alapján erre a konklúzióra jutott. És ugye később a panamai iratok is ugye nem nagyon hagynak kétséget afelől, hogy egy senki által nem ismert csellistának kevesebb mint egy évtized alatt a két offshore cégén $2 milliárd, hát legalábbis elgondolkodtató, hogy hogyan tud megfordulni, hanem úgy, hogy valakinek a strómanjaként játszotta ezt a szerepet. Tehát mindezt azért mondom, mert miután Putyin láthatóan érintett ezekben a történetekben, ez azt jelenti, hogy neki a visszavonulása politikától egy olyan plusz kockázatvállalás, ami mind a nemzetközi térben, de bizonyos esetben a belső térben is a politikai, és nem biztos, hogy csak a politikai életben maradást jelenti.
Tehát nincs hova mennie, csak a politikában van biztonságban.
Így van. Tehát nekem az az érzésem, hogy az utolsó pillanat, amikor ő e kockázatok nélkül távozhatott volna a politikából, az 2008-ban volt, amikor lejárt a második mandátuma. Azt én még el tudtam képzelni, hogy miniszterelnökként egy ideig segíti, támogatja, egy politikai védernyőt terít ki az akkor még ebben a nagy politikában végül is kezdőnek számító Medvegyev fölé, és hogyha beváltja a reményeket, akkor folyamatosan hátrébb lép, ott ez még megtehető lett volna. Hogy miért nem ez történt, mennyiben voltak ennek belpolitikai okai, hogy az elitek végül is nem tudták igazán egységesen elfogadni Medvegyevet, mennyire a líbiai és más, általában az arab tavasz és annak az orosz értelmezése és ezzel összefüggő visszatérési vágy, vagy valami mások, de minden esetre szerint az utolsó pillanat, amikor békésen kijöhetett volna ebbe a történetben, akkor volt. Ma már ezt nem látom, ami külön kockázatot jelent, mert valóban kérdéses, hogy akkor ennek a hatalomnak hogyan, milyen körülmények között lesz a vége. Most egyelőre hihetetlen prognosztizálni. Nyilván az ember egészségével is történhet bármi, de még egyszer mondom, az átadásnak a forgatókönyve éppen e körülmény miatt nagyon homályosnak tűnik.
Mi történhetett az orosz-török viszonyban? Alig egy hónappal, vagy másfél repülőgép lelövése után drága Vlagyimir barátomnak nevezte Recep Tayyip Erdoğan Vlagyimir Putyint.
Hát azt gondolom, hogy itt elsősorban a törököknek lett fontos, hogy egyszerre ne legyen rosszba a nyugattal, miközben a nyugati, hát mondjuk szövetségi rendszernek legalábbis katonai értelemben, de részben politikai értelemben is részese, tehát ne legyen egyszerre rosszban a nyugat meghatározó államaival, és ne legyen az egyik közvetlen, még a tengeren keresztül is ez a közvetlen érintkezés Oroszországgal. És a török vezetés, amelyik nagyon-nagyon sokáig nem akart vezeklően fellépni, végül is mindent megtett, amit az oroszok elvártak annak érdekében, hogy a személyes találkozóra sor kerüljön, és elinduljon egy ilyen konszolidációs folyamat. És azt hiszem, Putyinnak ebben az esetben ennyi már nagyon is elég volt, fontos volt, hogy bizonyítsa, hogy mi megmondtuk, hogy a paradicsomokkal, meg a turisták visszatartásával nem érjük be, ennél többet akarunk, és hát úgy látszik, hogy a törökök nem csak bocsánatot kértek, kompenzációt fizetnek, tehát mindazt, ami a hazai közönségnek, mármint az oroszországi hazai közönségnek, mint Putyin politikai diadala és sikere eladható, az teljesült. Abban én nem nagyon bízok egyébként, hogy Szíria ügyében nagyon közeledtek volna az álláspontok. Lehet, hogy most mindkét fél kicsit visszakozik, és próbál olyan helyzetet teremteni, hogyha lehet, akkor ne nagyon ütközzenek ebben az ügyben, de szerintem Törökország és a mai török vezetés, illetve Oroszország Szíriával kapcsolatos elképzelése egészen más. Nem nagyon hiszem azt, hogy itt a korábban elindult atomerőmű építést itt pillanatokon belit felújítják, és az oroszok való abban a konstrukcióban megépítenék. Én abban sem nagyon bízom, hogy a török áramlat, amely a konfliktus után azonnal lekerült, most hirtelenjében megint napirendre kerülne. Tehát az igazán stratégiai súlyok ügyében én nem látom az érdekeknek ezt a gyors és nagyon hatékony egymáshoz simulását, de ez az éles ellentét, ez megszűnt, mert hogy a törökök voltak szerintem ebben a helyzetben jobban rákényszerülve erre, Oroszország számára meg mint taktikai győzelem jól jött, hogy vezeklően elszarándokolt
taktikai győzelmek azok elég erős üteműek ahhoz, hogy ellensúlyozzák a gazdasági szankciók miatti kényelmetlenségeket hosszú távon is?
Hát azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy nem. És épp a közelmúltban a Vise Eskola Ekonomiki az egyik legtekintélyesebb gazdasági egyeteme és egyben kutatóközpontja Oroszországnak nemrégiben adott ki egy elemzést, amiben lényegében úgy fogalmaznak, hogyha azok a trendek, amelyek az ezévi gazdasági teljesítményt jellemzik, a következő évben is fönnmaradnak, akkor lényegében arról lehet beszélni, hogy egy elveszített évtized van Oroszország mögött. Mert hogy lényegében a 2015-ös gazdasági teljesítménye Oroszországnak az kb. Akkora, mint volt 2007-ben a globális válság előtti évben. Ugye 2003-ban Putyin meghirdette, hogy 10 év alatt meg kell duplázni az orosz GDP-t. Na most jelen pillanatban, és most már 2003-hoz képest már 13. évet éljük, nem megduplázza, hanem másfélszerese, tehát 48%-a nagyobb GDP-t tud előállítani ma Oroszország, mint tudott 2003-ban, tehát nem egy plusz 100%-ot tudott hozzárakni. Erre ugye joga lehet azt mondani, na de ott volt az amerikai gazdaság és pénzügyi összeomlás nyomán keletkező 2008-as, 9-es globális válság. Kiszámították azt is, hogy ha az nem lett volna, akkor is valószínűleg legjobb esetben nem 100, hanem 90%-kal lett volna a 2003-hoz képest nagyobb az orosz gazdaság. De ma 48%-kal nagyobb 2003-hoz képest. De mondok egy másik példát. 2008 elején, tehát fél évvel azt megelőzően, hogy eléri a globális válság Oroszországot, a Gazprom kapitalizált értéke $365 milliárd volt. Ez azt jelentette, hogy ágazattól függetlenül a világ három legnagyobb, legértékesebb cége közé tartozott. Ma a Gazprom értéke $57 milliárd. Ha megnézzük az összes tőzsdére vitt orosz cég kapitalizált, együttes kapitalizált értékét, az kevesebb, mint egy cégnek, a Google-nek a kapitalizált értéke. Tehát és hát akkor még nem beszéltem arról, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek nőnek. Talán egy nem régi beszélgetésünkben utaltam már erre, hogy talán két hónapja lehet, hogy Olga Golodyec, aki miniszterelnök helyettes a szövetségi kormányban és a szociális blokkért felelős, ő azt mondta, hogy ma a leggazdagabb és a legszegényebb decilis 10-10%-a között az orosz társadalomnak 16-17-szeres a szorzó, de az utolsó másfél-két év tendenciái fönnmaradnak, akkor a következő év végén ez már 20-szoros lehet. egy demokratikus társadalom belső, hogy is mondjam, szerkezetét, egybetartását már a tízszeres szorzó is, hogy is mondjam, kihívássá, nagy kihívássá teszi. Hát a 20-szoros, az már nem egy európai mintázatú társadalom. A 2015-ös gazdasági teljesítménye Oroszországnak nem vásárló értéken számolva, hanem nominális értéken kisebb már, mint Dél-Koreái. Tehát Oroszország itt elveszteget, és ráadásul az ukrajnai válság nyomán azt hiszem, hogy teljesen elhibázott módon elvesztegetett végsősorban egy évtizedet, és egyre inkább marginalizálódik, és taktikai, külpolitikai sikerekkel, taktikai, katonai sikerekkel ezt a leszakadást, gazdasági, technológiai leszakadást nem lehet kompenzálni.
Ez Bíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm szépen, hírek jönnek.